Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán, a mikrofonnál Sigmund Árpád. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy Szijjártó Péter szerint az ENSZ egyes képviselői hazugságokat terjesztenek Magyarországról. A külgazdaság és külügyminiszter mindenről Genfben az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának ülésén beszélt. Dzsubák Tamás összeállítása.
Szijjártó Péter úgy véli, az ENSZ képviselők a pozíciójukat is felhasználják, hogy irányíthassák az országot.
És ezek az ENSZ képviselők úgy gondolják, hogy Magyarországot valamiféle felügyelet alá kellene helyezni. Vagyis a magyar népet ma saját magától kellene megvédeni. Magyarországnak van erről tapasztalat, hogy milyen, amikor a saját népe ellen teszik valamiféle protektorátus alá.
A miniszter úgy fogalmazott, hogy a dokumentumok ellent mondanak a magyarok akaratának, és úgy ítélik meg Magyarországot, mintha az nem tudna dönteni a saját jövőjéről. Szijjártó Péter botrányosnak tartja, hogy az iratok szerint a magyar emberek véleményét a civil szervezetek irányítják.
Tehát ez nem igaz. A magyarok véleményét mi képviseljük, hiszen ők nem indultak a választásokon, mi indultunk a választásokon, és mi nyertük meg.
A magyar embereknek joguk van dönteni arról, hogy kit engednek belépni az országba, és hogyan védik meg a határokat. Tette hozzá a tárcavezető.
Ezek az ENSZ képviselők lehetetlen dolgokat próbálnak ránk erőszerni. Azt mondják, hogy a bevándorlás és a migráció alapvető emberi jog. Tehát senkinek nincs joga arra, hogy kiválaszol, hogy melyik országban szeretne érni, hogy illegálisan átlépjen egy határt. Erre senkinek nincs joga, és semmiféle nemzetközi egyezmény nem jogosítja fel arra, hogy békében élő országokba belépjen.
Szijjártó Péter felszólította az ENSZ képviselőit, hogy fejezzék be a hazugságok terjesztését, hagyják, hogy Magyarország saját maga védje meg határait, és önállóan döntse el, kit enged be a területére.
Maros Sefcovic, az Európai Bizottság energetikai kérdésekért felelős szlovák alelnöke bejelentette, indulna a testület vezetői tisztségéért. Magabiztos és büszke, okos és zöld, társadalmilag igazságos és szolidáris Európát szeretnék, fogalmazott a Jean-Claude Juncker székére pályázó szlovák politikus. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Maros Sefcovic közölte, elindul az Európai Szocialisták pártja úgynevezett csúcsjelölti tisztségéért, hogy a párt európai parlamenti választási győzelme esetén ő lehessen az Európai Bizottság következő elnöke. A szociáldemokraták közül korábban még Franz Timmermans, a bizottság első alelnökét és Federica Mogherini uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselőt is esélyesként emlegették, utóbbi azonban nemrég cáfolta, hogy versenybe szállna. Az Európai Unió működését jól ismerő 52 éves szlovák politikus lenne a brüsszeli testület első kelet- vagy közép-európai vezetője. A jelenlegi bizottsági elnök Jean-Claude Juncker mandátuma 2019 őszén jár le. Sefcovic saját elmondása szerint már megszerezte a jelöléshez szükséges 9 európai szocialista párt támogatását. A folyamat bonyolultabb, mint az amerikai elnökválasztás. Végül az lesz az Európai Bizottság új elnöke, aki képes bebiztosítani az Európai Parlamentben az unió párti parlamenti többséget, nyilatkozta Sefcovic.
Ako zabrániť tomu, aby v podstate nenastalo nejaké také nové delenie medzi východom, západom, severom, juhom Európskej únie, lebo tým, že...
Hangsúlyozta, a bizottság elnökévé való megválasztása esetén csökkenteni a különbséget az Európai Unió nyugati és keleti államai között. Szavai szerint szükséges az életszínvonalban megmutatkozó különbség kiegyenlítése, amely gördülékenyebbé tenni a probléma megoldást is. A már 10 éve Brüsszelben politizáló szlovák politikus leszögezte, el kell érni azt, hogy ez az évszázad európai irányultságú legyen. Európának több területen is élenjárónak kell lennie, meg kell őriznie autonóm jellegét és nem támaszkodhat senki másra. Harcolnunk kell a diszkriminációval szemben, igyekeznünk kell a szegénység megszüntetésére Európában és a világban egyaránt. A bolygónk klímájának megvédésében is fontos feladataink vannak, hangsúlyozta. Eduard Kukan, szlovák európai parlamenti képviselő szerint Sefcovic nagyon komoly jelölt lesz, akármilyen is lesz az Európai Bizottság elnöki posztjáért induló jelöltek névsora. Még az is lehet, hogy rá fogok szavazni, holott nem vagyok szocialista, jegyezte meg honfitársáról Eduard Kukan.
Izraeli katonai vezetők jártak Moszkvában néhány nappal azután, hogy Szíria felett vitatott körülmények között lelőttek egy orosz felderítőgépet. Moszkvában Izraelt hibáztatják az esetért, úgy tűnik azonban, hogy a felek el akarják simítani az ügyet. Svetlana erre összefoglalója.
Az orosz védelmi minisztérium először kemény szavakkal bírálta az izraeli légierőt, amiért pilótái úgymond az orosz felderítőgép radar jele mögé bújva a latakiai orosz bázisra tartó lassú légcsavaros Il-20-asra irányították a szíriai légvédelem tüzét. A 15 fős legénység halálát így a Moszkva által szállított S-200-as légvédelmi rakétarendszer okozta. Az oroszok azt is sérelmezték, hogy a szíriai kormányerők és síta szövetségeseik elleni korábbi rajtaütéseikkel szemben az izraeliek most csak egy perccel a támadás előtt figyelmeztették őket. A harag ellenére Putyin orosz elnök beosztottjait felülbírálva nem sokkal később úgy fogalmazott, hogy a tragédia szerencsétlen körülmények eredménye volt, és ezzel mintegy nyitva hagyta a kiskaput, hogy a felek megpróbálják elsimítani az ügyet. Mindezek után utazott egy magasrangú izraeli katonai delegáció Moszkvába. A csoportot Amikam Norkin, az izraeli légierő főparancsnoka vezette, és abban katonai és katonai hírszerzési vezetők is helyet kaptak. A TASZ orosz hírügynökség közleményének hangvétele arra utal, hogy Moszkva katonái halála ellenére nem akar feszültséget. A jelentés szerint jó találkozót folytattak és megerősítették, hogy továbbra is egyeztetnek szíriai akcióikról. A RIA Novosti ügynökség azt említette, kommentár nélkül, hogy az izraeliek megosztották információikat az eset körülményeiről. Ők azzal indultak útnak, hogy meggyőzik az oroszokat saját álláspontjukról, ami az, hogy a szíriaiak hatalmas hibát követtek el. Így fogalmazott Jakov Amidror, volt nemzetbiztonsági tanácsadó, aki megismételte a korábban elhangzott érvet is, hogy az izraeli gépek már elhagyták a szíriai légteret, amikor a szíriaiak úgymond hülye módon lelőtték az orosz gépet. Izrael azzal magyarázza a szomszédban időről időre végrehajtott légicsapásait, így a mostanit is, hogy meg akarja fékezni a szíriai kormánnyal szövetséges Irán térnyerését. Létfontosságú a számunkra, hogy megakadályozzuk, hogy Irán és a szíriaiak az erőviszonyokat megváltoztató fegyverzetet juttassanak a Hezbollah kezére, illetve az, hogy Irán független hadigépezetet építsen fel Szíriában, mondta Amidror tábornok. De ez nem lesz könnyű, ha az oroszok akadályozni fogják, tette hozzá. Annak ellenére, hogy Szíriának, Irán mellett Moszkva is a szövetségese, Izrael szinte baráti viszonyt ápol az oroszokkal. Ennek eredménye, hogy ők elnézik, hogy szövetségesük területén bombázzanak. Az izraeli légierőt otthon is érte néhány bírálat. Nem lehet sikeresnek nevezni egy olyan akciót, ami szükségtelen diplomáciai válságot okoz egy világhatalommal. Izrael kénytelen lesz megfizetni az árát annak, hogy az oroszok elvesztettek egy felderítőgépet rajta 15 katonai hírszerzővel és a legénységgel, írta a Yediot Aharonot című izraeli lap. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Idén harmadszor találkozott Észak- és Dél-Korea. Hát a Béla szerint Fenyan már megígérte a ballisztikus rakéta gyakorlatok felfüggesztését, de cserébe komoly gesztusokat vár el Washingtontól. Harangozó Éva kérdezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának tudományos segédmunkatársát.
A két Korea harmadik csúcs találkozója zajlott le ebben az évben. Ez önmagában több, mint amire eddig bármikor sor került 2000 óta. És végeredményben az apropóját a előzetes kommunikáció szerint is az adta, hogy Dél-Korea megkísérelte tovább lendíteni Észak-Korea és az Egyesült Államok párbeszédet, illetve a koreai félsziget nukleáris leszerelésének az ügyét. Ebben a tekintetben a tárgyalások során sikerült egy ígéretet kapni az északi vezetéstől, miszerint a ballisztikus rakétateszteket felfüggeszti, további rakétateszteket nem hajt végre mindaddig, amíg az Egyesült Államokkal való megállapodást tető alá nem hozza, illetve a Dongchang-ri rakétaindító platformot megkezdik leszerelni. Ez volt az a rakétaindító platform, ahonnan egyébként azokat a ballisztikus rakétákat is kipróbáltak, amelyet rendszeresen mondjuk japán szigetek felett repítettek el. Hasonlóképpen ugye a két ország viszonyának javulását dokumentálták a gazdasági természetű megállapodások, ugye az infrastruktúra fejlesztése, újra összekötése Észak és Dél között, egy között katonai bizottság létrehozása a stabilitás erősítése érdekében. A déli turisták esetleges újbóli beutazásának engedélyeztetése Észak-Koreába, a család találkozóknak a rendszerességtétele és valamilyen módon való intézményesítése. Tehát ezek mind-mind olyan gesztusértékű lépések voltak, amelyek a két fél közötti bizalmat erősítik. És ami nagyon lényeges volt Észak-Korea szempontjából, az az, hogy világossá vált, hogy Dél-Korea lényegében támogatja egyrészt azt, hogy Kim Jong-un északi vezető újra találkozzon személyesen Donald Trump amerikai elnöke, másrészt pedig azt az északi tárgyalási törekvést, hogy a denuklearizáció szakaszosan mehessen végbe, és az Egyesült Államoknak folyamatosan hasonló gesztusokat, hasonló engedményeket kelljen tenni Északnak a különböző lépésekért cserébe.
Washington viszont egy komolyabb tettet akar.
Elvégében a elemzők arra számítanak, hogy a korai elemzők és nemzetközi elemzők is egy végeredményben egy újabb találkozó lehetséges. Tehát ez nem kizárható. Ugye alapvetően a két vezető személyes politikai hozzáállásából, habitusából is ez fakad, és a déliek is ezt támogatják. Ugye azt tudni érdemes, hogy Észak-Koreában nagyon ügyes ebben a folyamatban, hogy folyamatosan napirenden tartja a saját lépéseit, és igyekszik úgy beállítani, hogy ő folyamatosan tesz bizonyos gesztusokat, erre az elmúlt hónapokban is voltak példák, miközben az Egyesült Államoktól nem kap hasonlókat, tehát végeredményben nyomás alá helyezi az amerikai tárgyalópartnert, amelynek egyébként az a bizonyos lista egy sok szempontból nagyon logikus törekvése, hiszen tudni kell egyáltalán, miről beszélünk, hogy mi az, amit le akarunk szerelni, de az északiak láthatóan erre egyelőre kevésbé hajlandóak, ennek ellenére ennek valamilyen formában meg kell születnie, hogyha ténylegesen tárgyalási eredményeket szeretnének, de most éppen egy olyan folyamatnak vagyunk tanulja, amikor Észak-Korea viszonylag ügyesen igyekszik nyomás alá helyezni az amerikai felet, hogy ő is viszonozzon valamit azokból a lépéseiből, amelyek egyébként annyira azért nem lehetetlenítenék el az északi atomprogramot, de mindenféleképpen látványosak.
Áda Bénát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának tudományos segédmunkatársát hallották. 61 éves korában elhunyt Vietnám elnöke. A korábbi rendőrtábornok, majd közrendvédelmi miniszter 2,5 évig állt formálisan a kommunista ország élén. Domonics András összeállítása.
61 éves korában elhunyt Tran Dai Quang, számolt be az elnök haláláról a vietnámi televízió. Az államfő a Hanoi katonai kórházban halt meg, súlyos beteg volt, az utóbbi időben sokat fogyott, láthatóan fáradékony volt, ám az utolsó napokig ellátta elnöki feladatait. Betegségéről pontos információt nem adtak ki. A politikust, aki korábban közrendvédelmi miniszter volt, 2016 áprilisában nevezték ki államfővé. Tran Dai Quang a vietnámi kommunista párt soraiból emelkedett a rendőrtábornoki rangig. Az elnöki tisztség Vietnámban jelképes, bár a 4 fő közjogi méltóság között szerepel. A döntéseket a politikai bizottság hozza meg, az országot pedig a kommunista párt főtitkára és a miniszterelnök irányítja. Domonics András, Inforádió, 88,1.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán, a műsorvezető Sigmond Árpád volt. Viszont hallásra!